ha te mai napon úgy jöttél ide, hogy nyitott a szíved arra, hogy Isten mit fog cselekedni. Ha van egy izgatottság, egy fölindultság a szívedbe, hogy ez a természet fölötti Isten, a mi Istenünk, mai napon tesz valamit, akkor fog tenni valamit. Akkor fog tenni valamit. Legyen egy izgatottság a szívedbe, amikor az Úr elé mész, ez a természet fölötti erők Istene, ez mindig tenni akar valamit az életedbe. Ő jelekkel és csodákkal akarja megerősíteni, hogy ő él, ő jelen van itt a földön, ő be akarja mutatni magát, be akarja mutatni, hogy milyen is az az élő Isten. Tudod, nem egy vallásra hívunk benneteket. Nem azért jöttünk ide mai napon, hogy egy vallási szertartást tartsunk. Jézus annak idején kivitte a templomból az élő Istennel való kapcsolatot. Annak idején az izraeliek, amikor megkapták Mózestől a törvényt, megkapták a Mózestől a törvényeket, Isten azért adta Mózesnek a törvényeket, hogy egy útmutatást adjon nekik, egy irányvonalat adjon nekik. Azért adta nekik a törvényt, hogy meg tudják különböztetni, hogy mi a bűnös, és mi a mi nem bűnös. És hogy kijöjjenek azokból a bűnös dolgokból, amik az átokba viszik be őket, amik a rosszat adják az életükbe, hogy kijöjjenek abból, hogy jöjjenek át az áldásokba. Mózes 5. könyvére menjünk el, 30. fejezet, 19-20-as igéjét nézzük. Amikor odaadta nekik a törvényt, felsorolta a törvénybe, hogy ha a jó dolgokat teszitek, áldások jönnek az életetekbe. Ezt a 28. fejezetbe olvashatjuk. Ha a rossz dolgokat teszitek, az átkok jönnek az életetekbe. Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot, válaszd azért az életet, hogy élhest, mint te, mind a te magod. Azt mondja, nem vallást adtam nekik. Nem vallást adtam nekik. Nem azt adtam nekik, hogy egy templomot építsenek föl, és a templomba állandóan hozzák be a bűneikért való áldozatot. Nem bűnért való áldozatot akartam. Isten azt mondja, sohasem ezt akarta. Sohasem egy vallást akartam, hanem egy kapcsolatot akartam az én népemmel, az én gyermekeimmel, akiket én teremtettem. Csak az ördög kilopott az én szeretetemből, az én családomból. Kilopta az ördögöket, és elvitte őket, tévútra őket, és én vissza akarom őket szerezni. És amíg nem tudom őket visszaszerezni teljes mértékig, addig is adok nekik iránymutatást, és odaadta nekik a törvényt, hogy lássák, hogy ez az élet, ez pedig a halál, ez az áldás és az átok. És mit csináltak ehelyett Izrael népe? Ebből egy vallást csináltak, vallásos törvényeket hoztak, vallásos cselekedeteket hoztak. És akkor Isten azt mondta, hogy álljunk le ebben, nem jó ez. Én nem ezt akartam. Elküldöm az én fiamat, az Úr Jézus Krisztust. Az Úr Jézus Krisztust, aki a ti megváltótok lesz. Aki azért jön ide a földre, hogy magára vegye a mi bűneinket. Azt az eredendő bűnt, amivel Istentől elkülönültünk. Amikor, nézzük meg a Mózes első könyvébe, hogy mi is volt ez az eredendő bűn, hogy is történt ez. Ugye? Azt mondja a Mózes első könyve első rész 26-os igéje. És mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszomászó mindenféle állatokon. Hogy teremtette Isten az embert? Azért teremtette, hogy őt képviselje itt a földön. Azért teremtette, hogy uralkodjon itt az egész földön, hogy hozza el ide az Istennek az erejét, az Istennek a dicsőséges megjelenését, hogy uralkodjon itt az egész földön, legyen az élő Isten képviselője. És mit történt az első ember, amikor a legelőször odajött hozzá a kígyó? A kígyó, ez a 3. fejezetben van, 1-es igétől nézzük. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úr Isten teremtett, és mond az asszonynak, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak, a kertfájának gyümölcséből ehetünk, de annak a fának a gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondá Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon eztek, abból megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, és szakaszta azért annak gyümölcséből, és evett, és adott a vele lévő férjének is, és az is evett. Mi történt? Elbukott az első kísértésbe az ember, amikor odajött hozzá az ördög, és megkísértette, És fölajánlotta neki, hogy jaj, drága kis emberke, olyan aranyos vagy, olyan szép vagy, és ez az élő gyümölcs, ez neked olyan bölcsességet adsz, hogy olyan okos leszel, mint Isten. Egyél belőle, nem történik bajod. Mint a sátán, aki ma is itt van, ma is jelen van ezen a sötét világon, és ma is megkísérti az embereket, ma is megcsalja az embereket, és nagyon apró kis hazugságokat csinál, mert azt mondja, hogy csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Pedig nem ezt mondta Isten, Isten pontosan azt mondta, hogy kert minden fájáról bátran egyetek, ezt a második részt, 16-17-es igéjébe olvashatjuk, de a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyetek. Azt mondja, hogy nem arról volt szó, hogy minden fájáról ne egyetek, de az ördög már kiforgatta a szavakat, és ma is megteszi ezt. Prédikációkat forgat ki, Isten igéjét forgatja, Isten akaratát forgatja ki. De azt mondja, hogy nektek hatalmat adtam arra, hogy uralkodjatok itt a földön. Uralkodjatok az ördögön is. Uralkodjatok a kígyón, hogy ne tudjon titeket megkísérteni. És az ember nem élt ebben a hatalmával, nem élt ebben az uralmával, hanem engedelmeskedett az ördögnek, engedelmeskedett a kígyónak, és azáltal, hogy engedelmeskedett neki, az ördögnek a hatalma alá került. Megszűnt az élő Istennel való közössége, megszűnt az atya-fiú kapcsolat, az atya-gyermeki kapcsolat, és kikerült a hatalmi pozícióból, az uralmi pozícióból is, mert átadta ezt a sátánnak avval, hogy engedelmeskedett neki. És ettől a pillanattól kezdve ez bűnnek számítatott, hogy Istennek az akaratával szembe, Istennek az elképzeléseivel szembe az ember ellenállt, és az ördögnek az akaratát engedte be a szívébe, és ezáltal került a bűn alá az ember, a bűn hatalma alá, az ördög hatalma alá. És egész Jézus Krisztusig ott is maradt. De amikor Jézus Krisztus eljött, akkor Isten azt mondta, hogy egyszer és mindenkorra ezt a bűn problémát el fogjuk intézni. Egyszer és mindenkorra azért küldöm ide az én fiamat, az Úr Jézus Krisztust, hogy magára vegye a ti bűneiteket, és megváltson titeket ettől a bűntől, és megváltson benneteket ettől a legyőzöttségtől. Vagy eddig a sötétség hatalma alatt voltatok, de kihozzon onnét benneteket. Halleluja! A Kolossainak írt levél első rész 12-es igéjétől nézzük. Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának országába, akiben van a mi váltságunk az ő vére által bűneinknek eltörlése. Halleluja! Nagyon fontos dolgokról beszélünk. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus bűnélet élettünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk. Magára vette ezt az eredendő bűnt, és mivel halottak voltunk avval, hogy Istentől elkülönültünk, ezt az állapotunkat, ezt a halotti állapotunkat változtatta meg Jézus Krisztus. Magára vette a mi bűneinket, magára vette a mi az elkülönültségünket. Amikor ott állt a Golgotánál, előtte kiitta a méregpoharat, amikor kiitta a mi bűneinknek a poharát, magára vette a mi bűneinket, a mi bűnösségünket, a mi Istentől való elkülönültségünket, magára vette. És akkor a kereszten így kiáltott föl, ó Uram, miért hagytál el engem? Azért, mert elkülönült abba a pillanatba Istentől, a mi elkülönültségünket vette magára, a mi halotti formánkat vette magára, és levitte a pokolba. És a bűnökért mindig bűnhődni kell, és Jézus Krisztus, amikor lement a pokolra, akkor helyettünk bűnhődött a pokolba. Helyetted és mindenki helyett bűnhődött a pokolba. És mindannyiunkért egyszer és mindenkorra elvégezte ezt a munkát. És ezáltal alkalmassá tett bennünket a szentek örökségében való részvételre a világosságba. Halleluja! Alkalmassá tett bennünket Isten országára. Alkalmassá tett bennünket arra, hogy ismét közösségbe lehessünk az Atyával. Ismét visszatérhessünk ebbe a családi kapcsolatba. Ismét meglegyen az, hogy az Isten, a természet fölötti erők Istene. Az az Isten, aki egyetlen szavával teremtette a világ mindenséget, és egyetlen szavával tartja fönn ezt a világ mindenséget. Ez az Isten legyen újra az életünk része. Ez az Isten újra itt legyen az életünkbe. Jézus nem egy új vallást alapított. Nem azt tette, hogy gyerekek, most volt ez a zsidó vallás, és most megalapítjuk a keresztény vallást, és eddig a zsidó templomokba kellett járni, ezentúl a keresztény templomokba kell járni. Apostolok cselekedeteiben olvashatod, hogy István, az a első vértanú, tesz tanúbizonyságot erről, azt mondja, hogy és az Isten nem kőépületekbe, kőtemplomokba lakozik. Nem ott lakozik az Isten. Hát hol lakozik? Az Isten bennetek lakozik. Jézus, amikor idejött, azt mondja, hogy figyeljetek, elközelített Isten országa. Nézzük meg ezt pontosan. Máté evangéliuma, 3. fejezet, 4. fejezet. Amikor Jézus fölkenetett, akkor hogy kezdett el prédikálni? Hogy kezdett el kimenni és prédikálni? A 23. igétől, 4. fejezet, 23. igé. És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangéliumát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget. Milyen evangéliumot kezdett el hirdetni? Az Isten országának az evangéliumát. Az, hogy újra lehetőségünk van visszatérni Isten országába. Újra lehetőségünk van a mennyeknek az állampolgáraivá válni, a menny királyságának az állampolgárává válni. Nem egy új vallást kezdett el hirdetni. Amikor kimegyünk evangelizálni, tudod, oda jönnek hozzánk, és megkérdezik, hogy na és ti milyen vallásúak vagytok? Mi vagyunk katolikusok, mi reformátusok, mi baptisták, mi ilyenek, mi olyanok, és ti milyen vallásúak vagytok? Mondjuk, mi nem vallásosak vagyunk, mi nagykövetek vagyunk, mi egy másik országnak, a mennyek országának, a mennyek királyságának a nagykövetei vagyunk, és mi nem vallást hirdetünk. Tudod, a vallásokkal nagyon nagy probléma van, mert a vallásosok egy kalap alá veszik a keresztény vallásokat, a katolicizmust, a református vallást, egy kalap alá veszik a buddhizmussal, egy kalap alá veszik a mohamedán vallással, pedig egész másról van szó. A kereszténység az az élő Istennel való kapcsolat, az az élő Istennel való közösség. Jézus azt mondta, ha valaki meghal, de hisz én bennem, él, az akkor is él. Egy mohamedán soha nem tudja ezt elmondani, hogyha te meghalsz és hiszel a Mohamed prófétába, élni fogsz. A buddhisták soha nem fogják ezt elmondani, a krisna hívők soha nem fogják ezt elmondani. De aki Jézus Krisztus hívője, aki Jézus Krisztusban hisz, aki elfogadja Jézusnak a megváltói munkáját, mert Isten nem fogja ránk erőltetni, aki elfogadja Jézusnak azt a megváltói munkáját, hogy helyette ment le a pokolra, és helyette bűnhődött, és kifizette az árat, és ha te ezt elfogadod a szívedbe, igen, Uram, elfogadom ezt, hogy ő helyettem bűnhődött, akkor Isten azt mondja, igen, akkor én is elfogadlak téged, és visszatérhetsz az én családomba, visszatérhetsz az én országomba, visszatérhetsz a velem való közösségbe, visszatérhetsz a természet fölöttibe, mert Isten annak idején a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és Isten teli van erővel, Isten teli van hatalommal, Istennek az a tulajdonság, az egyik tulajdonsága, hogy erővel, teremtő erővel rendelkezik, és így teremtette az embert. És amikor újjáteremt bennünket élő reménységre, akkor ugyanebbe az állapotba kerülünk vissza. Halleluja! Az, amikor kereszténységről beszélünk, akkor nem egy vallásról beszélünk, ha valami sokkal többről, valami sokkal nagyobbról beszélünk, valami olyanról beszélünk az élő Isten jelenlétéről az életedbe. Tudod, már egy óriási választóvonalat kell meghúznunk, ami Isten nélküli, ami a pogány, ami a megelőző életed, és ami Jézus Krisztusban egy újjászületett élet. Ez egy óriási választóvonal van a kettő között. Két különböző dologról van szó. Ma már, mint Isten gyermekei vagyunk, új teremtmények vagyunk, ugye? Halleluja, Jézus Krisztus szent nevében. A 2. Korintusi levél 5. rész 17-es igét nézzük. Dicsőség az Úrnak. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. Eddig ember volt, de az új teremtésben valami más lett. Az új teremtésben Isten gyermeke lett. Lehet, hogy ez kívül a fizikai testedben nem látszik. Azt írja, ennyiünk el az Efezusi levélre, és az Efezusi levélben azt mondja, második rész első igéjétől nézzük. Titeket is megelevenített, kik holtak valátokat, vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Azt mondja, titeket megelevenített, akik holtak valátokat, vétkeitek miatt. Isten szemébe az az ember, aki még nem tért meg, aki Jézus Krisztus nem fogadta el, nem fogadta el az ő megváltói munkáját, az halott. Óriási különbség van. Kin járnak az emberek? Nézzél körül, kin járnak az emberek? Élőnek tűnnek, de halottak. És te avval, hogy bekerülsz Isten családjába, visszakerülsz oda, nálad megfordul a dolog. Ha te meghalsz és élsz. Halleluja. Ők élnek, látszólag élnek, de halottak. Te viszont, ha meghalsz és élsz. Micsoda különbség van a két teremtés között? Micsoda különbség van a két teremtmény között? Gondolkozz azon, hogy téged mire hívott el Isten egy erővel teljes életre, az élő Istennel való közösségre, valami különlegesre hívott el Isten. Halleluja. Valami különlegeset fogok most mondani neked. Amikor Jézus Krisztus itt volt, itt megszületett a földre, akkor ő, mint Isten fia, jött ide a földre. Emlékezzél vissza, hogy született. Máriát befedezte Isten ereje, Isten szelleme. És Isten az ő szelleméből adott egy szellemet egy fizikai testbe. És Mária megszülte Jézust, akinek a szelleme eleve szent volt, eleve Istentől volt. De mint ember fia jött itt a földön. Mint ember fia, de egy élő, Istennel összekapcsolt szellemmel rendelkezett. És amikor te újjászületsz, mi történik? Isten újjáterem téged. Nem kívül a fizikai testedbe, hanem belül a szellemedbe. És pontosan olyanná válsz, mint ahogy Jézus volt. Egy fizikai emberi testbe az Istennek az élő szelleme él ott. A te újjáteremtett szellemed, amelyik kapcsolatba tud kerülni Istennel. Abba az állapotba, mint ahogy Jézus. Na most nem történt még Jézusnak az életében ebbe az időben semmi olyan, amíg ő be nem merítkezett a Jordánba, és Isten szellembe le nem szállt rá. De ő bármikor képes lett volna arra, hogy a Szent Szellemet befogadja. De abban a pillanatban, amikor Isten újjáteremt bennünket, mi is képesekké válunk. Sőt, Jézus azt mondta, hogy ne bánkodjatok amiatt, hogy én elmegyek, mert amikor én egyedül vagyok itt jelen a földön, amikor én itt egyedül vagyok, nem tudok mindenütt ott lenni. Nem tudok mindenkit egyszerre meggyógyítani. Hanem akkor, ha hívnak valahova, akkor nekem oda el kell mennem. Meg a másik helyre, meg a harmadik helyre. Nem tudok egyszerre két helyen jelen lenni. Egy fizikai testbe nem tudok több helyen jelen lenni. De ne bánkodjatok, mert egy sokkal csodálatosabb dolog fog történni, annál, hogy én itt vagyok, Isten szelleme fog helyettem eljönni. És Isten szellemével ti betöltekezhettek. És amikor betöltekeztek Isten szellemével, mert már újjá teremtettelek benneteket, mert elfogadtátok a megváltást, és alkalmassá váltatok a szenteknek az örökségében való részvételre, alkalmassá váltatok arra, hogy Istennel újra közösségbe lehessetek, hogy Isten szellemével újra közösségbe lehessetek, és be tudjátok fogadni Isten szellemét. Tehát Isten először újjá teremt bennünket, hogy be tudjuk fogadni az ő szellemét, és utána betölt az ő szellemével. És milyen állapotba kerülünk? Ugyanolyan állapotban, mint ahogy Jézus itt volt a fölkenetése során. És Jézus erre mondta, hogy ti is fogjátok cselekedni mindazt a dolgot, amit én cselekedtem. Ez a János apostol 14. fejezetének a 12-es igéje. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Halleluja! Nem te fogod megcselekedni, mint ahogy Jézus se tett a Szent Szellem jelenléte nélkül egyetlen egy csodát se, mert nem ő tette a csodákat, hanem rajta keresztül Isten szelleme. Az apostolok cselekedetei 10. rész 38-as igét nézzük meg. Halleluja! Péter apostol Kornéliusnak tesz tanúbizonyságot az Úr Jézus Krisztusról. Azt mondja, a názáreti Jézust mind kené fel őt az Isten szent szellemmel és erővel, aki széjjel járt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. Halleluja! Jézus széjjel járt a fölkenetése után, amikor betöltekezett Isten szellemével, és az Isten szellemével megerősödve széjjel járt jót tévén, és meggyógyította a betegeket, fölszabadította az embereket, mindazokat, akik az ördög fogsága alatt voltak. Halleluja! Mindazokat fölszabadította, akik az ördög fogsága alatt voltak. Mindazokat fölszabadította, mert az Isten volt ő vele. Mert az élő Isten jelenléte volt ő vele. Mert az élő Isten jelenléte ott volt és munkálkodott ő rajta keresztül. Halleluja! Amikor a kereszténységről beszélünk, akkor erről a csodáról beszélünk, hogy mi el tudunk változni a Jézus Krisztusnak az ábrázatjára. És azt mondja, hogy mindazok, akik hisznek, visszamegyünk ugye a János Evangélium 14. fejezetére, aki hisz én bennem, aki hisz Jézus Krisztusban, aki hisz abban, hogy ő ezt megtette, aki hisz abban, hogy ő biztosította nekünk maga helyett Isten szellemét, aki hisz ebbe, akinek hite van ebbe, azokat ugyanazok a jelek és csodák fogják követni, mint amit Jézus is tett itt a földön. És nem Jézus, még egyszer, nem Jézus gyógyított. Jézus közvetítette az atyának a gyógyító akaratát. Isten szelleme volt az, aki kiárat. És Isten szelleme az a teremtő erő, ami az eredeti teremtésben is itt volt. És Isten szelleme, tudod, a Mózes első könyvének a második igéjében olvashatjuk, és kietlen és pusztává volt a föld, és Isten szelleme lebegett a föld egész színén. És akkor Isten szólt, hogy legyen világosság, és lett világosság. Isten szelleme előhozta a világosságot. Isten egyetlen egy szavával, a hit szavával kimondta a hit szavát, és a Szent Szellem elkezdett cselekedni. És ma ugyanígy működik. Isten azt mondja, elküldtem az én szavamat, elküldtem az én igémet, és ha te az én igémet mondod ki, akkor a Szent Szellem az alapján elkezd kiáradni, és az alapján elkezd munkálkodni. És ha mi az evangéliumnak az örömhírét hirdetjük, azt az evangéliumot, amit ránk hagyott Jézus Krisztus, azt az evangéliumot, nézzük meg a Lukács evangéliumába, azt mondja a 9. fejezet első 2 igéje. Minek utána pedig összehívta Jézus az ő 12 tanítványat, ada nékik erőt és hatalmat minden ördögök ellen és betegek gyógyítására, és elküldi őket, hogy prédikálják az Isten országát, és betegeket gyógyítsanak. Halleluja! Hogy prédikálják az Isten országát. Hogy prédikálják az Isten országát, a mennyek királyságát, hogy erre küldött el benne, erre küldte ki a tanítványokat, és emellé adott nekik erőt és hatalmat az ördögök felett és a betegségek gyógyítására. Odaadta nekik az Isten szellemének azt az erejét, odaadta nekik azt a gyógyítóerőt, fölkente őket, de azt mondta, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Menjetek, hirdessétek Isten országának az evangéliumát. A győzedelmes evangéliumot. Azt a győzedelmes evangéliumot, hogy Isten országa jelen van. Hogy neked már van egy új állampolgárságot, hogyha belépsz ebbe. Isten biztosította neked az ő vele való közösséget. Biztosította neked a királyságba való belépést. A Filippieknek írt levélbe írja Pál apostol 3. rész 20-as igéje. Mert a mi állampolgárságunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Az mondja, a mi állampolgárságunk a mennyekben van. Halleluja! Vannak itt olyanok, akik magyar állampolgárok, vannak, akik kettős állampolgárok, de van egy igazi állampolgárságunk, ami az örök életünkre vonatkozik. Ez a mennyek királyságának az állampolgársága. Halleluja! És tudod, a mennyek királysága az nem valami nagyon távoli messziségben van. Vannak vallások, akik úgy mondják ezt, hogy ó, a mennyország az ott van nagyon fönn, és nem tudni, hogy te oda jutsz-e vagy nem, mert nem tudni, hogy te is bűnt követsz-e vagy nem. De a Biblia tisztán írja, hogy mi megkaptuk ezt az állampolgárságot, mert Jézus Krisztus egyszer és mindenkorra megváltott bennünket a bűnöktől. És a bűnök tartottak vissza A bűnösségünk tartott vissza, az Istentől való elkülönültség tartott vissza ahhoz, hogy beléphessünk Isten országába, hogy megkaphassuk ezt az állampolgárságot. És abban a pillanatban, amikor elfogadtad Jézus megváltását, a te életedbe betört a mennyek királysága, és egyszer és mindenkorra megkaptad a mennyek állampolgárságát. És ezt nem lophatja el tőled senki! És nincs olyan, hogy valami rosszat teszel, és emiatt a pokolba kerülsz. Nincs olyan, biztosan, 100%-osan a mennyekbe fogsz jutni, mert az neked elkészítetted. A te állampolgárságod a mennyekből van. Ha te a mennyek állampolgára vagy, akkor te a mennyekhez tartozol. Halleluja! De nem kell várni arra, hogy a fizikai testünkből kilépjünk, és úgy költözünk fel a mennyországba, mert a mennyek országa az már itt van, jelen van a földön. Dicsőségesen itt van, jelen van a földön. Halleluja. És tudod, a mennyországba, amikor Jézus fölment, akkor hogy ment föl? Őt az Úr Jézus Krisztus föltámasztotta, illetve az élő atya föltámasztotta. És amikor Jézus föltámadt, ő már egy megdicsőült testbe támadt föl. Nem abban a testbe támadt föl, amiben meghalt. Ugye? Kínoztatott, ostoroztatott, megkínozták, leköpködték, töviskoszorút raktak rá, végig ütötték, verték, amíg a Golgotára vezető úton végigment. Ha láttátok a Passió című filmet, az tényleg valóságosan úgy történt meg annak idején. Mindig szívbe markol az, hogy nekem kellett volna ott feküdnöm Jézus helyett, hogy neked kellett volna ott feküdnöd, és neked kellett volna azt az ostorozást elszenvedned. Hogy úgy üssenek, verjenek, tudod, azoknál az ostoron, ezek a bőrszálakon be voltak varva, vagy rá voltak erősítve kis horgók és kampók, és rá voltak erősítve ilyen kis üveg töredékek. És amikor avval rácsaptak Jézus Krisztus hátára, vagy a hasára, az felszakította a bőrét, és kifröccsent a vére, és csupa vér volt, csupa seb volt. És helyettünk szenvedte el, mert nekünk lett volna ott a helyünk a bűneink miatt. De Jézus Krisztus ezt magára vállalta, önként. Nem kényszerítették, Jézus azt mondja, hogy én a saját akaratomból teszem ezt. Senki sem fog el engem, senkit se öl meg engem, hanem én a saját akaratomból teszem le az életemet, mert van erőm letenni ezt az életet, és van erőm újra fölvenni ezt az életet. Helyettetek halok meg, és helyettetek megyek le oda pokolra, hogy nektek ne kelljen ezt a büntetését elszenvedni. És amikor Jézust így megverték, akkor el tudod képzelni, hogy milyen fizikai állapotba került. És amikor levették a keresztről, éppen csak annyi idő volt, hogy bebugyolálták abba a vászonba. És amikor föltámadt, nem ismerték föl a tanítványok. Miért nem ismerték föl? Mert már nem ugyanabba a testbe támadt föl. Mert a tanítványok azt várták, hogy az a megostorozott, megvert, megkínzott ember fogott előttük állni. De nem. Egy teljesen épp, egészséges ember álltott előttük. Az Úr Jézus Krisztus már egy megdicsőült testbe álltott, és ez a megdicsőült test, ez képes volt arra, hogy menjen a mennyországba. Ez képes volt arra. Ez a megdicsőült test már természet fölötti test. Ez egy szellemi test, ahogy a Biblia mondja. Van földi test, és van szellemi test. És mi is ezt a szellemi testet fogjuk megkapni az elragadtatáskor, ahogy írja a Biblia, hogy először a halottak föltámadnak, és egy új testet kapnak, egy mennyei testet kapnak ők is, olyan, mint amilyen Jézusnak van. És utána mi, akik élünk, akik nem alszunk el Jézus Krisztusnak a visszajöveteleig, és Jézus visszajövetele nagyon közel van, és nagyon közel van ez az időpont, amikor mi találkozni fogunk vele. Halleluja, dicsőség az Úrnak! De mindannyian kapunk egy új dicsőséges testet, egy új megdicsőő testet, egy olyan testet, amivel már be lehet lépni a mennyországba. És ez a megdicsőő test, ez már nincs korlátok alatt. Tudod, azok az emberek, akik nincsenek újjászületve itt a földön, a földi fizikai testüknek a korlátaiba vannak folyamatosan szorulva, abba vannak beleütközve, ezekbe a korlátokba. De amikor Isten újjáteremt bennünket, akkor felszabadít a korlátok alól, mert nekünk ad egy élő szellemet, ami Isten szellemével közösségben van, Isten teremtő erejével közösségben van, és már azok a dolgok meg tudnak valósulni az életedben, amik eddig nem tudtak. mondom, éles szakadék van a kettő között. Egy nagyon éles vonal van a között, hogy milyen az, amikor valaki halott, és nincs Istennel kapcsolata, és egy nagyon-nagyon más világ az, amikor valaki újjászületik, és a mennyország állampolgára lesz. A mennyországban Isten akarata érvényesül. Ott nincs ott az ördög a pusztító. Az ördög a pusztító, ugye olvassuk a Bibliába, János Evangélium 10. rész 10. igéje, hogy ő azért jön a tolvaj, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Nézd meg, az első embernél meglopta az első embert, kilopta az Istennel való közösségből, és folyamatosan ez az ő természete. Azt mondja, ő a hazug, a hazugság atya, és kezdettől fogva ez volt a természete, és ez az ördög uralkodik azokon az embereken, akik nincsenek újjászületve. De te, aki már hiszel, aki már újjászülettél, megfordul a helyzet, visszakerülsz abba az állapotba, amikor Isten a családjába teremt, isteni természet részese vagy, és te kerülsz uralmi pozícióba, a mennyek országának az uralmi pozíciójába. Azt mondja az Efezusi levél 2. rész 4. igéjétől, de az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és vele együtt ültetett, vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekben a Krisztus Jézusban. Halleluja! Halleluja! És az előző fejezetben az első rész 20-as, 21-es igében azt mondja, amelyet megmutatott a Krisztusban, amikor föltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben, magasan minden fejedelemség, és hatalmasság, és erő, és uraság, és minden név fölé, mely neveztetik nem csak e világon, hanem a következendőkben is. Ott ül Jézus, és mi hol ülünk? Azt mondja, vele együtt feltámasztott, és vele együtt ültetett a mennyekbe. Magasan minden fejedelemség fölé, magasan minden hatalmasság fölé, magasan az ördög fölé, magasan a gonosz erők fölé, magasan a sötétség erői fölé. És adott nékünk hatalmat, mert az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy én a nevemet adom nektek, hogy az én nevemben eljárhattok, az én nevemben cselekedhettek, az én képviselőim lesztek ezentúl a földön, az én nagyköveteim lesztek ezentúl a földön, az Isten országának a képviselői lesztek itt a földön, erővel és hatalommal lesztek fölkenve, hogy lerontsátok az ördög minden munkáját, mint ahogy Jézus Krisztus is. Nézzük meg a János apostol első levelébe. 3. rész 8-as ige. 2. része. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Azért jött Jézus ide, hogy az ördög munkáit lerontsa. Bemutatta ezt, hogy hogyan kell lerontani az ördög munkáit. És azt mondja, halleluja, János apostol első levele, 4. rész, 17-es igéje. Azzal lett teljesé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Halleluja! Ahogy ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Ahogy Jézus itt volt, Jézus azt mondta, csak azt cselekszem, csak azt mondom, csak azt gondolom, csak azt látjátok tőlem, amit az atya cselekedne itt. Ha láttok engem, láttátok az atyát. Amint az atya van, ott a mennyországban úgy vagyok én is itt lenne a földön. És az ördögnek semmi ereje nem tud megállni előttem. Az ördögnek semmi munkája nem tud megállni előttem. Halleluja! Lerontom az ördög minden munkáját. Emlékezzetek vissza, hogy hogy űzte ki a gadarai őrültből az ördögöt. Az egész légiónyi ördögöt űzött ki belőle. És azt mondja, amint ő van odafönt, mi úgy vagyunk ebben a világban. Avval az erővel és hatalommal vagyunk fölruházva, hogy a kígyókon és skorpiókon tapodjunk az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nékünk. Értsd meg, ebben az új teremtésben, egy különleges teremtés vagy, Isten gyermeke, Isten fia vagy. Itt a János apostol első levelébe olvashatjuk, hogy 3. rész. Lássátok, mi nagy szeretetet adott nékünk az atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szerettei, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk őhozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van. Halleluja, mert bizodalmunk van, mert tudjuk, hogy föl fogunk oda menni, és meg fogjuk őt látni, amint van. Tudjuk, hogy oda megyünk, de már most itt a földön Isten gyermekei vagyunk. Isten fiai vagyunk, Isten gyermekei, Isten fiai, Isten gyermekei. Nem tudom, hogy van-e neked gyermeked vagy fiad, aki a te örökösed, aki te leszármazottad, az a te képességeid örökli. Genetikailag átmegy a te képességed abba a gyerekbe. És amikor Isten magába fogad bennünket, az ő családjába visszafogad, újjá teremt bennünket, mert új teremtések vagyunk itt a Péter apostolnak, olvashatjuk a levelébe. Visszamegyünk itt. Halleluja. A második levele Péter apostolnak az első rész négyes igéjébe, amely által a megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek. Szóval isteni természet részeseivé legyetek. Isten átörökíti bennénk genetikailag az ő természetét, hogy isteni természet részesei leszünk ezután. Mert Isten családjához tartozunk, és Isten családjához nem tartozhatunk anélkül, hogy ne lennénk olyanok, mint Isten. Ne legyünk olyanok, mint Isten gyermekei, Istenhez hasonlók. És Isten úgy tart bennünket itt a földön, hogy azt mondja, hogy növekedjetek, erősödjetek, és képviseljetek itt engem, legyetek az én nagyköveteim itt, és álljatok ki, és vigyétek a világba az evangéliumnak az örömhírét, hogy itt van az Isten országa, elközelített hozzátok az Istennek az országa, és ti be tudtok abban lépni, és egy élő közösségetek lesz a természet fölötti Istennel. És a természet fölötti Isten, az természet fölötti módon fog megnyilvánulni az életedbe. Akik eddig mi a fizikai világba éltünk, és a fizikai világ korlátaiba, nekünk nem volt élő reménységünk. Ugye, visszamegyünk itt az Efezusi levélre. Mit ír erről? Második rész, 12-es igéje. Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael közösségétől idegenek, és az ígéret szövetségeitől távol valók. Reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok-e világon? Azt mondja, reménységetek nem volt. Aki Isten nélkül, annak nincs reménysége. De minket mire teremtett újjá Isten? Visszamegyünk a Péter apostolnak az első levelére. Halleluja! Péter első levele. Első rész 3. igéje. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Isten élő reménységre hívott el bennünket, arra szült bennünket újjá. Tehát érted a két állapot közötti különbségét. Addig volt a reménytelenség, de mi már élő reménység vagyunk. Mit jelent az, hogy élő reménység? Mit jelent az? Az első az, hogy neked van egy élő, működő, nem halott, hanem élő, működő reménységed. A másik az, hogy Isten is reménykedik benned. Hogy végre te is felnövekszel oda, hogy alkalmas és képes leszel őt képviselni itt a földön. Isten reménykedik benned, Isten bízik benned, Isten hisz benned, Isten sokkal jobban hisz benned, mint ahogy te magadba hiszel. Isten sokkal többet vár el tőled, mint amit te elvársz magadtól. Isten sokkal többet lát benned, mint amit te magadba látsz. Isten azt szeretné, hogy végre fölnövekednél oda, fölmásznál oda a trónra, és egyszer megnézzid onnét magadat lent, hogy ki vagy te Jézus Krisztusban, ki vagy te, mint Isten gyermeke. Te egy erővel, hatalommal fölruházott személy vagy, aki Isten tudod itt képviselni a földön. És semmilyen gonosz erő nem tud előtted megállni. Halleluja! Nem tudnak a betegségek megállni előtted. Nem tud a szegénység szelleme megállni előtted. Nem tud egyetlen gonosz ember sem megállni előtted. Nem arra hívott el bennünket Isten, hogy mi titkos ügynökök legyünk, és mikor megkérdik, hogy keresztény vagy, hát igen, olyan, az vagyok én. De milyen a vallásod? Mondd meg, milyen a katolikus vagy, vagy református vagy? Ó, hát most nem tudom azt neked megmondani, kérlek szépen, én máshova járok. Tán szektatag vagy? Igen, tudod, amikor Jézus Krisztus megalapította ezt a csoportot, ezt a vallási csoportot, az Jézus Krisztusnak volt a szektája. Az Jézus Krisztus szektája volt. Mert volt az eredeti vallás, az volt az izraeli zsidó vallás. És Jézus kijött onnét? Kihozta onnét az élő Istennel való kapcsolatot? Kijött a templomból? Kijött a vallásból? És soha nem akarta oda visszavinni. Soha nem egy egyházat alapított. Soha nem egyházi formulákat alapított. Soha nem vallásosságot alapított. Soha nem vallásos cselekedetet, vallásos gondolkozást, szertartásokat alapított. Soha nem alapított ilyen. Ott vannak olyan vallásos szertartások, hogy elkezdik lóbálni azt a füstölőt, és mennek, és hát hol van ilyen a Bibliában? Jézus azt mondta, hogy Isten országa bennetek van. A legelőső az, hogy keressétek Isten országát. Az legyen a legelső az életetekbe. Hol keressétek? Bennetek, magatokba. Mert amikor Isten azt mondja, újjáteremtelek benneteket, és Isten szelleme beköltözik a szívetekbe, akkor ott meg fogjátok találni Isten országát. Az ő teljességével. Mert Isten országában minden megvan nekünk. Azt mondja Péter második levelébe, halleluja, dicsőség az Úrnak, az első rész, hármas igére menjünk vissza. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és istenfélelemre való. Az ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Érted? Mindennel megajándékozott. Minden megvan neked, ami az életedhez szükséges. Az Úr Jézus Krisztusban, mert a mennyek országa ott van a szívedbe, ott van belül, ott kell keresni, ott kell megtalálni. Halleluja! Hogy lehet onnét elővenni? Hittel lehet elővenni. Halleluja. Péter apostol második level első igéje. Visszamegyünk még. Simon Péter Jézus Krisztusnak szolgája és apostola azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek a mi Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus megigazítása által. Azt mondja, akik olyan hitet nyertek, ugyanolyat, mint amit én nyertem, amit mi nyertünk. Péter mondja. Na mekkora a hite volt Péternek? Amikor kiment Jeruzsálem utcáira, olyan jelenléte volt az Úrnak az ő életébe, hogy még a betegeket is kivitték Jeruzsálem utcájára, hogy a Péternek csak az árnyéka rávetődjön, mert már attól meggyógyultak. És azt mondja, hogy te ugyanazt a hitet nyerted, mint amit Péter. Van-e egy elvárás a szívedbe? Van-e egy izgalom a szívedbe, hogy veled is megtörténik ez? Veled is meg fog ez történni? Hogy mész az utcán, és az emberek, amikor közeledbe érnek, meggyógyulnak. Van egy ilyen elvárás a szívedbe? Van egy ilyen hit a szívedbe? Van egy izgatottság a szívedbe, hogy igen, valami különlegeset kaptunk, amikor Péter azt mondja, hogy velünk egyenlő, drága hitet nyertetek. Isten odaadta nekünk ezt a hitet. A hitnek a magját adta oda nekünk. A hit az nem úgy megy, na itt egy kis megállót tartunk, mert annak idején én is beleestem ebbe a hibába. Jött egy nagy prédikáció, jött egy hitprédikátor, és azt mondja, járjatok hitbe, mert a gyógyulást hit által lehet elvenni. És Jézus is azt mondta, hogy a hitet tartott meg, és ezentúl járjál hitbe. És akkor azt mondtam, na én akkor a mai naptól hitbe járok. És akkor próbáltam hitbe járni, és akkor tudod, mint az úg az éji bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan, akkor aztán elhallgat. Na ez jött be az életembe. A hit, meg kell fogalmazni a hitet, hogy mi az a hit. Meg kell fogalmazni. A hit honnét származik? Római levél 10. rész 17. igéje. A hit hallásból, a hallás Isten igéjéből származik. Van egy alapvető, kicsi kis hit, ami elegendő ahhoz, hogy belépjünk, hogy elfogadjuk Jézus megváltását, hogy belépjünk Isten országába. De utána Isten országába minden magról működik. És a hit is, mint egy mag van ott az életedbe. És annak a magnak gyümölcstermő állapotba kell kerülnie. A hit nem jön az egyik pillanatról a másik pillanatra. Hogyha azt mondják neked, hogy járjál hitbe, akkor te nem teheted meg azt, hogy ma hallottam először, hogy hitbe kell járni, elmegyek az orvoshoz, és megmondom, hogy ugyan ki vagyok írva egy műtétre, de a mai naptól én hitbe járok, és én nem műtetem meg magam. Mert nem tudsz hitbe járni. Még addig nem tudsz hitbe járni, amíg a hit be nem épült a szívedbe oly mértékig. A hit, tehát még egyszer, a hit hallásból van, a hallás Isten igébe, de nem egyszeri hallásból, nem egyszeri hallásából. Tehát nem, ez nem az, amikor én egyetértek vele, igen, jól mondja, igen, egyetértek vele, mert hinni kell, igen. És a hit nem is egy akarás, hogy igen, én ezentúl most elhatároztam, hogy ezt fogom megtenni, és akkor most én akkor nekem ez a hitem. Nem, ez még nem a hit. A hit az Isten igéjén való megállás. A hit az, amikor már teljes bizodalmad van Istenben és az ő igéjébe. Oly mértékig bízol és hiszel benne, hogy te tudod, hogy másképp nem történhet. Azt mondja a Biblia, hogy Isten igéje az igazság. Hogy Isten igéje az igazság. Isten igéje az igazság. Ez az egyetlen igazság. Tudod, ha az egyik oldalon van az igazság, a másik oldalon van a hazugság. Ez olyan, mint amikor a fekete, ami fekete, az nem fehér. Az az igazság, hogy az fekete. ez az én zakóm, ez kék. Ez az igazság. Nem mondhatom rá, hogy ez hol kék, hol fehér, hol lila. Ha azt mondanám rá, hogy lila, akkor ez hazugság lenne. Ez kék, és ez az igazság. Isten igéje az igazság. Ha az Isten igéjével ellentéteset látsz, akkor az igazság? Nem, akkor az hazugság. Istennél van az egyetlen igazság. És a hit akkor kezd el működni az életedben, amikor megállsz az igazságon. Amikor látsz egy olyan dolgot, ami az igazsággal ellentétes, akkor meg vagy róla győződve, hogy az hazugság, és az nem befolyásol téged. Mert te tudod, lerögzítetted magad az igazsághoz, mert hogy Isten igéje az igazság, és én már annyira biztos vagyok benne, mint hogy fiúnak születtem, vagy lánynak születtem, fiúnak mondjuk. De annyira biztos vagyok benne, és akkor azt mondom, hogy igen, akkor már van hitem. Akkor már, tudod, akkor menjünk a zsidó levélre, hogy akkor jön elő az, hogy a hit pedig a reménylet dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Amikor már 100%-osan meg vagy róla győződve, amikor van egy kijelentett belső bizonyosságod arról, hogy te meggyógyultál a Jézus Krisztus sebeibe. Amikor nem befolyásolnak a külső körülmények, nem befolyásol az, hogy milyen orvosi jelentést kapsz, nem befolyásol az, hogy mit nézel magadon, mit látsz magadon, ha belenézel a tükörbe, nem befolyásol, hogy te minek látod magadat, hanem tudod belülről a szívedből. Addig kell betölteni Isten igéjét. Addig kell betölteni, és újra, és újra, és újra öntözni, és betölteni, amíg az gyümölcs termővé nem válik. De az a fantasztikus benne, hogy Isten nem ír le olyat a Bibliába, amit te nem tudnál megcselekedni, amire te ne lennél képes. Mert nem a te saját képességeidbe kell attól a pillanattól kezdve bízni, hogy te újjászületél, hanem a benned lévő Jézus Krisztusba, a benned lévő Istenibe kell bízni, hogy az majd megcselekszi, az majd átalakít téged olyanná, hogy te meg tud tenni. És minden egyes ember föl tud növekedni hitbe. Halleluja! És hogyha te ma elhatározod, hogy te föl akarsz növekedni hitbe, mert te el akarod venni azokat az áldásokat, amit Isten megígért neked, akkor én itt írásba adom neked, hogyha te kitartasz ebbe a hit növekedésbe, kitartasz ebbe a munkába, hogy te igen, föl akarod növelni a hitedet, akkor te le fogod aratni annak a gyümölcsét. Halleluja, mert nincs aratás vetés nélkül, de vetés után jön az aratás. Halleluja. És ha te kitartóan gondozod, el fogsz oda jutni, hogy túlcsorduló hited lesz. És amikor ez a túlcsorduló hit működik, akkor az annyit jelent, hogy igazából Istenbe lesz egy véghetetlen bizodalmad. Az élő Istenbe lesz egy olyan véghetetlen bizodalmad, hogy tudod, hogy ő az atyád, és tudod, hogy soha nem hagy el, és tudod, hogy mindig veled lesz, és tudod, hogy minden problémádból ki tud menteni, és tudod, hogy mindig ott van az életedben. Elmondok egy rövid történetet, egy nagyon aranyos kis történet. Néhány évvel ezelőtt, azt hiszem, a 80-as évek végén Örményországban volt egy földrengés. És volt egy házaspár, egy hívő házaspár, aki, amikor jött a földrengés, akkor bebújt az asztal alá, ott összefogockodtak, összekapaszkodtak, és kérték az Urat, hogy mentse meg őket. És minden ott lerombolódott a környékbe, náluk is remegtek a falak, de éppen maradtak, és ők ki tudtak jönni onnét. És akkor nagyba örvendeztek, és boldogok voltak, de akkor a férfinek eszébe jutott, hogy az ő fiúk az iskolába volt abban az időben. És akkor gyorsan odarohant az iskolához, és látta, hogy az iskola teljesen összedőlt. Teljes mértékig összedőlt. És akkor fogta magát, föl volt buzdulva a szívébe, hogy nem lehet, hogy az én fiam itt pusztult volna, nem lehet, hogy az én fiam itt meghalt volna. És elkezdett dolgozni, és elkezdte a törmelékeket onnét elbontani, és elkezdett, és dolgozott. Hát óriás, amikor összedől egy iskola, hát képzelhetitek, hogy micsoda törmelékhegyek vannak, és eltelt 4 óra, eltelt 8 óra, ő csak dolgozott tovább, és eltelt 16 óra, ő csak dolgozott tovább. Semmi jelzés nem volt onnét lentről az iskolából, hogy valaki ott élne, vagy valami ott lenne. Semmilyen visszajelzés nem volt. És az emberek, a hivatalos emberek, tűzoltók, katonaság kint volt minden, és mondták, hogy ne, hagyja abba, nem, nincs itt már élő senki. Hagyja abba, nem kell itt már erőködni. De ő kitartóan bontotta, eltelt 12 óra, eltelt 16 óra, és egyszer csak legördített onnét egy hatalmas nagy kupacot, és egy sötét nyílás tűnt elő. és a sötét nyílásból egy vékony hang megszólalt. Apa, te vagy az. Mondja, apa, te vagy az. És akkor visszaválaszolt neki, igen, fiam, én vagyok az. És akkor a gyerek azt mondja, hogy apám, tudtam, mindig is tudtam, mert te megígérted, hogy ha én bajba kerülök, te ott leszel. És ha én bajba kerülök, te ott leszel mellettem. És én tudtam, és biztos voltam benne. És ő azt mondja a fiának, hogy ó, drága fiam, nagyon szeretlek, gyere ki. Azt mondja, várjál, apám, van még itt másik 7 gyerek. És én megmondtam nekik, hogy ne aggódjanak. Mert ha te azt mondtad nekem, hogy jössz, akkor az biztos, hogy úgy lesz. Akkor biztos úgy lesz. Tudod, ennek a kisgyereknek volt hite. De nem akkora hite volt, hogy saját magának elegendő hite volt, hanem akkora hite volt, hogy még életbe tudta tartani ezt a másik 7 gyereket. Képzeljétek el, hogy nem is tudom hány óra telt el, vagy 2 nap eltelt, mire előkerültek. Addig ott lent a sötétbe, a teljes sötétségbe ott voltak lent. És ez a gyermek abban a sötétségben, nem tudom, te hány órát bírnál ki teljes sötétségbe, és milyen reményed lenne. De ennek a gyereknek volt, és még ő bátorította a másik 7-et. Ha az én édesapám megmondta, az úgy van. És az én édesapám azt mondta, hogy ha én bajba kerülök, akkor ő jönni fog, és nem fog engem itt hagyni. Amikor már ide eljutunk, amikor azt mondjuk, hogy igen, nincs olyan körülmény az életünkbe, nincs lehetetlen dolog az életünkbe, mert az én mennyei atyám az utolsó pillanatban is kinyúl értem, akkor azt mondjuk, hogy van hitünk. És amikor van hited, akkor mindent el tudsz kezdeni, megvalósítani az életedbe. Azt mondja, na igen, mondják, hogy itt nagyon nehéz abba hagyni. Akkor már csak röviden. Tehát Isten adta nekünk a hitet, a hit magját. A Lukács evangélium 17. fejezet, 5-ségétől nézzük. És mondának az apostolok az Úrnak, növeld a mi hitünket. Mondta pedig az Úr, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok ím ez eperfának. Szakadj ki gyökerestül, és plántáltassál a tengerbe, és engedne néktek. És utána Jézus folytatja. Kicsoda pedig közületek az, aki ha egy szolgája van, és a szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjő, jár elő, ülj asztalhoz. Sőt, nem ezt mondja el neki? Készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat, szolgálj nékem, míg én eszem és iszom, és azután egyél és igyál te. Avagy megköszönié annak a szolgának, hogy megtette, amit néki parancsolt? Nem gondolom. Ha most elképzeled azt, hogy mondjuk te kapnál kölcsönbe egy barátodtól egy szolgát. Itt a szolga az általában rabszolga volt, akinek nem voltak jogai, hanem egyetlen egy dolga volt neki, hogy amit a gazda parancsolt, azt tegye meg. És mondjuk kapsz egy szolgát, és rendelkezésedre bocsátotta, elviheted haza ezzel a szolgával, kitakarítathatod az egész lakást, minden, a nagymosást megcsinálhatod, megcsináltathatod magadnak a főzést, vagy bármi, a háznál van valami javítani való, megcsináltathatod, de mindent meg tud csinálni. És akkor te fogod ezt a szolgát, kaptad kölcsön, fogod, leülteted, gyere ide, nem kell most dolgoznod, hanem gyere, vacsorázzál velem, gyere, ülj ide az asztalomhoz, és hazajöttem, gyere, együnk együtt, gyere. Hát megkérdezi a barátod, hogy na aztán mit végzett ez a szolga? Te meg azt mondod, hogy hát tulajdonképpen nem is használtam semmire, mert csak vacsorázgattunk, ettünk. Hát ez egy elég bolond beszéd lenne, ugye? Mert hát ő azért adta a szolgát, hogy elvégezze mindent. Hogy elvégezze a dolgokat. Na most Jézus ezt úgy magyarázta itt a tanítványoknak, hogy úgy képzeljétek, hogy a ti hitetek Istentől jön, és úgy adatott nektek, mint egy szolga. Hogy a hit szolgáljon nektek. A hitnek a magját kaptátok, hogy a szolgáljon nektek. Mert a hittel tudjátok előszólítani a nem létezőből a létezőt. Tudod, van egy szellemi valóság, Isten országa, a mennyek királysága. Itt van jelen a földön. Egy szellemi valóságban. Mi itt a fizikai valóságban élünk. És Isten a hitet adta, hogy a szellemi valóságból, ami nem látható, a nem látható szellemi valóságból előszólítsuk ebbe a fizikai valóságba. Isten azt mondta, ha az én igéimet kimondod a te száddal, ha az én igémet mondod ki a te száddal, abban a teremtő erővel, a szellemi valóságból, ugye, mert Isten mindennel megajándékozott bennünket, ami erre az életre való, abból a szellemi valóságból elő tudjuk szólítani a fizikai valóságba. A nem létezőből szólítjuk elő a nem látható létezőből, mert nem jó úgy mondani, hogy nem létező. Tehát a fizikai valóságban még nem létező, de a szellemi valóságban már létező dolgot a hitünkkel tudjuk előszólítani. És a hitet adta nekünk Isten, hogy szólítsuk elő a nem létezőből a létezőbe. És ez a hit az a mi szolgánk. És most dolgoztatjuk ezt a szolgát, vagy nem dolgoztatjuk? Vagy odaültetjük magunk mellé, hogy gyere, vacsorázzál velem. És nem szólítjuk elő a fizikai valóságba, a szellemi valóságból a dolgokat. Tudod, ez egy fantasztikus dolog, amikor ezt megérted, hogy nem azok között, a korlátok között élünk már, mint amikor nem voltunk megváltva. Nem azok között, a korlátok között élünk, amikor nem volt élő reménységünk. Amikor a fizikai korlátok összeszorítottak bennünket, és azt mondtuk, hogy nem tudunk tovább lépni, hanem kitágul a perspektíva is, és a nem létező be tud jönni az életedbe. A nem létező a szellemi valóságból át tud jönni a fizikai valóságba. Elő tudod szólítani a szellemi valóságból a fizikai valóságba. Hogyan tudod megtenni? A hiteddel tudod megtenni. Avval a hittel, amit Isten odaadott neked. Ebbe a hitbe föl kell növekednünk, és amikor fölnövekedtél a hitbe, akkor kinyúlsz a hit karjával, és a nem láthatóból átemeled a láthatóba. És megvan neked. Megvan neked. Minden megvan neked. Ez az új teremtés valósága. Ez az új teremtés, amikor Jézus Krisztusban téged újjáteremtett az Isten. Halleluja. Úgyhogy még csodás órák várnak ránk, csodás napok várnak ránk, csodás perspektívák vannak előttünk, hogy biztatlak benneteket, hogy induljatok akkor ezen az úton. Induljatok. Legyen egy hit a szívetekbe, hogy igen, ez kell nekem, hogy megvalósulnak a dolgaim. Azok a dolgok, amikre már az utolsó lapát földet is rádobtad és eltemetted, meg fognak valósulni az életedbe, mert van egy látásod róla, hogy te hittel ki tudsz nyúlni, a te hited föl tud oda növekedni, a te hited működő képessé tud válni, és be tudja szólítani a még nem létezőből is a létezőbe. Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Na, a legelső lépés, hogy elnyerjük ezt az állampolgárságot, hogy belépjünk ebbe a dicsőséges állapotba, ebbe az új teremtés állapotába. Jézus azt mondta annak idején Pál apostolnak, amikor kiképezte, ugye Pál apostolt elragadtatásba képezte ki az Úr Jézus Krisztus, nem a fizikai valóságba. A római levél 10. fejezetében írta le aztán Pál apostol, 8-as igétől nézzük. De mit mond? Közel van hozzád az ige a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz, mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Ez egy biztos útja az üdvösségnek. Biztos útja annak, hogy megkapjuk a mennyek állampolgárságát. A mennyek királyságának az állampolgárságát. Úgyhogy arra kérlek benneteket, mondjunk el közösen egy imádságot. Mondjátok utánom. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy meghalt az én bűneim miatt. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy föltámadt a halálból. Az én megigazolásomért. Kérlek, Jézus, legyél az életem ura, megváltója, gyógyítója és szabadítója. Költözz a szívembe, vegyél ott hatalmat. Jézus, hiszek benned, és hittel a szívemben megvallást teszek, hogy te vagy az életem ura. Te vagy az életem megváltója. Te vagy az életem gyógyítója. Te vagy az életem szabadítója. És én meg vagyok váltva. Örök életem van Krisztusban. Az ő szent vére megtisztított engem. Az ő sebeiben tökéletes gyógyulást vettem. Én a mai naptól a menny királyságának az örökkévaló állampolgára vagyok. És soha senki nem tudonnét engem kirabolni. Köszönöm, mennyei atyám. Köszönöm, drága Jézusom. Amen.